Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Távol áll tőlem a pánikkeltés, de háború zajlik a szemünk előtt. Romániával szomszédos országot, Ukrajnát bombázzák az orosz erők. Az ukrán-román határtól 150 kilométerre lévő repteret is támadás érte. Hírügynökségi beszámolók szerint jelenleg a Kijev közelében lévő repülőteret bombázza Oroszország. Az ukrán hadsereg kivezényelte a tankokat Kijev főutcáira. Moszkva azt állítja, eddig 70 ukrán katonai célpontot semlegesített, köztük 11 repülőteret. A Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov eközben közölte, senki nem beszél Ukrajna megszállásáról, és elfogadhatatlan ezt a szót használni az orosz hadművelet kapcsán, amelyet egyébként ma hajnalban jelentett be Vlagyimir Putyin. Orosz ellenzéki újságírók azonban kiderítették a videó metaadataiból, hogy a felvételt napokkal ezelőtt készítették, tehát gondosan kitervelt akcióról van szó. De vissza a már említett pánikhoz. A második világháború legsötétebb napján természetes a rémület, fontos azonban a tárgyilagosság és a higgadtság. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen. Elemzők szerint azonban kizárt a katonai válaszlépés mindaddig, amíg Moszkva nem indít támadást valamelyik NATO tagállam ellen. Ebben az esetben ugyanis automatikusan életbe lép a washingtoni szerződés 5-ös cikkelye. De mi Vlagyimir Putyin célja? A nyugat rendreutasítása? Vagy a nyugatbarát Ukrajna rendreutasítása? Vagy mindkettő? És valóban képes elmenni a falig? Vagy már elment a falig? Dr. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének a vezetője, biztonságpolitikai szakértő a Naprakész vendége, beszélgetésünket ma 14 órakor rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Tálas úr, hajnal óta háború van egy szomszédos országban, mondjuk Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt különleges katonai műveletként definiálja, de nem ez az első alkalom, hogy Oroszország és a Nyugat másképpen értelmez. Például, amit a nyugati elemzők hibrid hadviselésként azonosítanak, azt az orosz szakirodalom stratégiai elrettentésként nevesíti. Én a háború kifejezést használom, és ez rémisztően hangzik, bárhogy szépítjük, próbáljuk elkerülni a pánikkeltést. Tegyük hozzá, hogy a legtöbben azért nem számítottak arra, hogy a Kreml ura elveszíti a fejét, és katonai offenzívát indít Ukrajna ellen. Még egy héttel ezelőtt is inkább hibrid háborúról beszélgetett a szakma, arról, hogy a színes forradalmak után a háború szabályai megváltoztak, és milyen nagy szerepe lett a nem katonai eszközöknek a stratégiai és politikai célok elérésében. Aztán ma hajnalra arra eszméltünk, hogy hagyományos háború zajlik, drónok bombáznak, épületek dőlnek össze, ma délre pedig már működésképtelenné vált az ukrán fegyveres erők légibázisainak a katonai infrastruktúrája. Benne volt a levegőben az, hogy ilyen háború lesz?
Azt gondolom, hogy igen, csak legfeljebb a mérete nem volt világos. Ugye azt kell látni, hogy gyakorlatilag Putyin jelenleg egy rezsimváltást kikényszeríteni akaró és büntető jellegű Ukrajna egész területére kiterjedő háborút folytat, és nagyon sokan azt gondolták, hogy nem fogja megkockáztatni ezt, hanem lépésről lépésre fog előre menni, és megpróbálja tovább zsarolni részben Ukrajnát, részben pedig a nyugatot. Most mást látunk, azt látjuk, hogy nagy rakétatámadások voltak, és vannak a katonai célpontok ellen a nagyvárosokban, Kijevben, Harkovban, hogy ez száll a Krematorszkba. Zaporozsjében, Nikolajevben, Mariupolban, elsősorban a vezetési irányítási pontok ellen. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag légi desszantosok érkeznek a kijevi repülőtérre, és a kulcsfontosságú repülőtereket lövik, bombázzák. Azt látjuk, hogy páncélos támadás indul Fehéroroszországból, keletről, és tulajdonképpen még a Krím-félszigetről is, és természetesen könnyen előfordulhat, hogy partra szállás is bekövetkezik, Mariupol is, hogy össze felé. Én azt gondolom, hogy itt a fő cél gyakorlatilag a elfoglalása vagy megsemmisítése, Kijev elfoglalása, illetve hát mondjuk azt, hogy egy új hatalomnak a hatalomra segítsége, a hatalomra segítése.
Szeretném, ha beszélnénk még arról, hogy mi következik, de előtte sokat beszéltünk arról az elmúlt időszakban, hogy Vlagyimir Putyin kiszámíthatatlan, nem tudjuk, hogy meddig képes elmenni a Kreml Führere, vagy ahogy Donald Trump mondta, a Kreml zsenie. Én azért használtam a Führer kifejezést, nem tudom mennyire helyes ez, mert az, amit most látunk, talán jobban hasonlít a villámháborúkra, a Blitzkriegre, mint arra, amit Gerasimov elképzelt annak idején. Most látszik az irány? Látszik az, hogy meddig képes elmenni Putyin? Tehát tényleg elmegy ő a falig? Vagy még mindig visszafordulhat?
Nem, azt gondolom, most már nem fordulhat vissza. Sokkal inkább azt gondolom, hogy az még nem dőlt el, hogy ez a háború villámháború lesz, vagy nem lesz. Az egyik kulcskérdése gyakorlatilag ennek a mostani háborúnak az, hogy képes lesz-e valamilyen formában az ukrán haderő tartósabb ellenállásra berendezkedni. Az, hogy a repülőterek le vannak bombázva, az, hogy a vezetési pontok ki vannak iktatva, ez nagyon nagy veszteség. De abban az esetben, ha például városi harcra képes kényszeríteni az oroszokat az ukrán haderő, mondjuk Kijevben, mondjuk Mariupolban, Odesszában, Harkovban, Zaporozsében, ott már az a fajta technológiai fölény, amiről mindenki beszél az orosz hadsereg és az ukrán hadsereg közötti, tehát különbsége kapcsán, az már nem tudna annyira érvényesülni, és én azt gondolom, hogy ez lesz a kulcskérdése gyakorlatilag ennek a háborúnak. Nagyon sokan, én magam is úgy gondolom, hogy stratégiai hibát követett el, hát fogalmazunk úgy, az orosz elnök, de általában is Ukrajna kapcsán 2014 óta azt gondolom, hogy hibát hibára halmoz. Tehát egész egyszerűen a döntései nem szolgálják azt a célt, amit egyébként hivatalosan vagy nem hivatalosan a Moszkva el akar érni. Nem hivatalosan és hivatalosan is Moszkva azt akarja elérni gyakorlatilag, hogy Ukrajna ne mozduljon nyugat felé. Ukrajna maradjon az orosz érdekszérában, és Ukrajna ne csatlakozzon és ne tartson fel kapcsolatot a NATO-val vagy az Európai Unióval. Ahhoz, hogy ezt elérje, ahhoz gyakorlatilag több módon tudott volna hozzájárulni, vagy hozzájutni. Most szerintem a legrosszabbat választotta ki, mert gyakorlatilag egy hát mondjuk azt, hogy egy szervilis orosz barát kormányzatot kell hatalomra segítenie, ami egy ilyen háború után azt gondolom, hogy önállóan nem fogja tudni irányítani ezt a 40 milliós országot. Ennek megfelelően ez, én azt feltételezem, hogy hosszú távon Ukrajna egy ilyen megvert, tehát katonailag vereséget szenvedett, tulajdonképpen nem igazán működőképes állam lesz. Ez lehet, hogy most úgy tűnik Putyinnak, hogy ez egy jó dolog, mert akkor arról szól a történet, hogy legyen inkább egy romhalmaz, de semmiféleképpen ne legyen egy stabil ország, ami a nyugat felé megy, de én pedig azt gondolom, hogy egy működésképtelen ország az önmaga számára és a környezeti számára is komoly biztonsági kihívásokat rejt magában, és komoly biztonsági kihívásokat hordoz. Önmagában nem lesz képes Ukrajna, kimászni abból a vereségből és abból a veszteségből, amit ez a háború tud okozni, amennyiben elhúzódik különösen. Meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok. Annyi bizonyosnak látszik, hogy jelenleg még Putyin abban reménykedik, hogy sikerül részben megtörnie az ukrán hadsereget, részben valami módon kiiktatnia a rezsimet, és be tudja bizonyítani gyakorlatilag az ukránoknak azt, hogy ez a hatalom nem képes harcolni értük, és nem tud harcolni értük, és azt gondolom, hogy azt gondolja, hogy ez meg fogja törni az ukrán társadalmat, továbbá azt fogja, azt gondolja, hogy az ukrán társadalom csalódni fog a nyugatban is, mert a nyugat nem fog az ukrán társadalomért háborúba menni, de ez nem jelenti azt, hogy más módon nem tudja segíteni.
Ön azt mondta itt korábban, hogy Putyinnak a célja egy rezsimnek a megdöntése. Most itt mennyiben van szó arról, hogy az orosz birodalmi álmokat valóra váltani, a Gorbacsov idején széthullott Szovjetunió újjáépítése az egyáltalán nem új keletű, és itt elég, ha a KGB egykori vezetőjére, Vlagyimir Krjucskovra gondolunk, akinek a nyomdokaiba lépett idézőjelben Vlagyimir Putyin. Szóval birodalmi álmok vagy az ukrán NATO álmok, amiről előzményként beszélni kell. Tehát Putyin miért nem akarja, hogy Ukrajna egy erős, a nyugathoz közeledő állam legyen? Azért, mert azt szeretné, hogy meglegyen a nagy orosz birodalom, vagy pedig fél a NATO-tól?
Nem, azt gondolom, hogy több ok miatt. Az egyik mindenféleképpen azt kell látni, hogy Oroszország történetileg mindig politikai határokat épített ki Európával szembe, vagy Európa irányába, mert nincsenek természetes határai. Tehát nincsenek nagy hegyek, nincs ott tenger, tehát valamilyen politikai, ráadásul nincsenek olyan terepviszonyok, amelyek ne tennék lehetővé a támadást. Ugye Oroszország azt látta, hogy Napóleontól Hitlerig mindenki gyakorlatilag a Kelet-Közép-Európán, illetve Kelet-Európán keresztül jutott el az orosz birodalomhoz vagy Oroszországhoz, és azt gondolom, hogy egész egyszerűen egy pufferzónát akar. Ez az egyik ok. Tehát úgy látja, vagy úgy gondolja, hogy Ukrajna lesz Oroszország pufferzónája. Ez az egyik. A másik, azt gondolom, hogy Putyin tervei között, amivel egy nagyon lényeges elemet képvisel, az integrációs szervezet, vagy az integrációs törekvés, amely a posztszovjet térségre terjed ki, és amelynek a vezetője tulajdonképpen Oroszország lenne. Ebből ennek az integrációs szervezetnek, és egyáltalán a posztszovjet térség integrációjának, mondjuk azt, hogy Ukrajna nélkül nem nagyon van értelme. Bár most Ukrajna nagyon, nagyon szegény, meg valószínűleg a háború után még inkább ez lesz, de Ukrajna potenciálisan és hosszú ideig gyakorlatilag a második legfejlettebb országa volt a posztszovjet térségnek gazdaságilag. Tehát azt gondolom, ez a másik ok. És van egy harmadik természetesen, amiről ön beszélt, egy birodalmi gondolkodásmód. Azt lehet látni, hogy Putyin talán a kezdeti törekvésektől eltekintve nem európai nemzetállamot akar csinálni Oroszországból, és nem erzsózai nemzeti társadalmat akar az orosz társadalomból, hanem elment egy ilyen birodalmi szemlélette, egy birodalmi identitás felé, és ezt az diktálja, hogy a posztszovjet térségben Oroszországnak kell mindenki felett hatalmat gyakorolnia, és ebből nem lóghat ki Ukrajna sem. Én ezt a három dolgot látom, a putyini törekvések mögött, ha racionálisan végig gondolom, és eltekintek attól, amitől nagyon sokak szerintem lehet eltekinteni, hogy hát Putyin esetében gyakorlatilag egy 70 éves orosz vezetőről van szó, aki láthatóan, hogy mondjam, elvesztette, vagy kezdi elveszteni a valósággal a kapcsolatát, aki láthatóan maga kell, hogy mindenben döntsön, paradox módon nagyon sokak szerint rosszabb helyzetben van, mint a volt pártfőtitkárok, mert a volt pártfőtitkárok legalább szembe találták magukat a politikai bizottsággal, Putyin azonban csak apparátus tagokkal találja szembe magát, ezt nagyon jól lehetett látni a Nemzetbiztonsági Tanács ülésén, ahol ahol gyakorlatilag hát Putyin megalázta és hát hogy mondjam, gazdaként viselkedett az orosz államaparátus vezetőivel. Tehát én ezeket a tényezőket gondolom meghúzódni a jelenlegi döntés mögött.
Dr. Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének a vezetője, a Naprakész vendége. A hajnal óta tartó háborúról, orosz-ukrán konfliktusról beszélünk. További szankciókat jelentett be a Nyugat. Ezzel nem késett el? A müncheni biztonságpolitikai konferencián maga az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij mondta azt, hogy a szankciókra eddig lett volna szükség, most már túl késő. Megállíthatják egyáltalán a szankciók, Vlagyimir Putyin? Te nem azt akarom mondani, hogy háborúzni kell, mert több mint 3 évtizede mondjuk azt, hogy a háborút azt el kell kerülni, és látjuk, hogy nem jó, ha ez kerül vissza a nemzetközi kapcsolatoknak az eszköztárába, de akkor mi a megoldás? Ezzel az Oroszországgal, amelyet Vlagyimir Putyin vezet, lehet tárgyalni?
Én azt gondolom, hogy azt kell világosan látni, hogy a nyugat eszköztelen egy csomó tekintetben. Mivel a nyugat nem akar, és szerintem okosan nem akar háborút vállalni Ukrajnáért, ugyanakkor szeretne kiállni Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, és szeretné, ahogy ön mondta, megőrizni azt a helyzetet, amikor a háborúval vagyó fenyegetés, az erőszakkal való fenyegetés nem természetes velejárója a nagyhatalmi politikának a nemzetközi kapcsolatokban, nem nagyon tud más csinálni. A szankciók azok nem fogják megállítani ezt a háborút már. A szankcióknak nem is ez a funkciója. A szankciók általában hosszú távú kényszerítő eszközök, amik hosszú távon próbálják meg hát olyan helyzetbe hozni a szankcionált országot, hogy mondjon le az erőszakos törekvéseiről. Ebben az értelemben azt mindenki pontosan tudta, hogy a szankciók azok tulajdonképpen nem azonnal fognak hatni. Abban önnek teljesen igaza van egyébként, hogy a nyugat tulajdonképpen elkésett vagy késésben van a szankciókkal, de ennek nagyon egyszerű oka van, részben a nyugat megosztott a szankciók kapcsán, vagy megosztott volt a szankciók kapcsán, általában megosztott volt azzal kapcsolatban, hogy tényleg lesz-e háború, vagy nem lesz háború. Ne felejtsük el, január elején, vagy amikor elkezdődött az orosz csapatok felhalmozása gyakorlatilag az ukrán határnál, majd pedig Belorussziában, és a Belorusszia kapcsán rögtön, ha tegyem hozzá, aláhúzva 2 vagy 3-szor, ma nem csak Oroszország támadta meg Ukrajnát, hanem Belorusszia is megtámadta Ukrajnát, hiszen a támadások egy jelentős része, mind a tüzérségiek, mind a páncélos támadások gyakorlatilag belorusz földről indultak. Kijevet gyakorlatilag a belorusz határon keresztül támadják, vagy azon az útvonalon. Tehát azt akarom mondani, hogy a szankciók azok azért sem szolgálhattak elrettentésül, mert megoszlott a nyugatnak a vélemény magáról a konfliktusról, a konfliktus jellegéről, részben a konfliktus dinamikájáról, tehát és az orosz célokról. Mindenki ugye abban hitt, hogy hát igen, erőszakkal fenyeget, alapvetően amúgy is Oroszország mindig szeret fegyverekkel kommunikálni, de hát eddig nem került sor ilyenre, miért kerülne éppen most. És azt gondolom, hogy volt egy másik nagyon fontos oka a szankciók óvatos kezelésének, mert mindenki abban gondolkodott, hogy lépésről lépésre fog bekövetkezni ez a támadás, ahogy egyébként lépésről lépésre építette föl gyakorlatilag ezt a háborút az orosz vezetés, vagyis tartalékolni kellett a szankciókat, mondjuk azt, hogy a helyzet súlyossá valóságára. Nagyon kíváncsi leszek én magam is, hogy a jelen helyzetben, amikor már nem arról beszélünk, hogy most háborút, vagy korlátozott háborút, vagy közepes méretű háborút, hanem egy nagy kiterjedésű, Ukrajna egész területére kiterjedő háborút folytat. Ráadásul a rakétatámadások és a tüzérségi tűz után most már a szárazföldi egységek is ott vannak. Tehát, hogy most, hogy háború van, mennyire tudja szigorítani, és mennyire hajlandó szigorítani az Oroszországgal szembeni fellépést. Nyilvánvaló, hogy azt is látni kell a szankciók kapcsán, hogy azt tud szankcionálni, akinek komoly gazdasági kapcsolata van a szankcionált országgal. Akinek kis gazdasági kapcsolata van, az lehet, hogy neki, hogy mondjam, a kis gazdaságnak arányosan problematikus a szankció mértéke, de alapvetően az orosz gazdaságot ez nem fogja megrettenteni. Tehát én nagyon kíváncsi leszek, hogy a szankciók azok mennyire lesznek szigorúak. De rögtön hadd hangsúlyozom, nem csak szankciókkal lehet, hogy mondjam, büntetni az orosz vezetést.
Itt korábban említette az érdekszféra politikát, amelynek most az elutasítását látjuk, amit szankcionálni, büntetni, vagy valamiféleképpen ezt kezelni kell, de hogy azt is figyelembe kell venni, mindenképpen szem előtt kell tartani azt is, hogy itt egy olyan országról beszélünk, amely atomnagyhatalom, egy olyan országról beszélünk, amely energetikai nagyhatalom, egy olyan országról beszélünk, amely katonai, hát nem is nagy-nagy hatalom, mert hogy a mi európai országok lehet, hogy erősebbek lennénk, hogyha összetennénk az erőnket, de hogy mindenképpen egy katonai hatalom. Tehát, hogy nagyon nehéz bármit is kezdeni Oroszországgal, azt is látom.
Én azt gondolom, hogy egyrészt ez igaz, amit ön mond, tehát oda kell figyelni, hogy atomhatalom, hogy energiatikő hatalom, hogy a szárazföldi haderő tekintetében valóban erős, és tegyük rögtön hozzá, hogy egyébként a háborúit döntően a posztszovjet térségben vívja egyébként Oroszország. Tehát a 2008-as háborúját Grúziában, a 14-es, illetve a jelenlegi háborúját pedig Ukrajnában, és ezen a területen ő mindenféleképpen előnyben van, politikai, katonai, stratégiai előnyben van, különösen azért, mert egy nem NATO tagállam országgal, egy gyengébb országgal szemben lép el, akivért nem fog nagyon sok, tehát hogy mondjam, akiért nem vállal, deklaráltan nem vállal, mert nem vállalhat biztonsági összetűzést vagy háborút anyukat. Azonban azt gondolom, hogy a fellépésnek egy dolgot nagyon világosan kell jeleznie Oroszország felé. És, vagy legalábbis mondjuk azt, hogy én elvárom a nyugattól, és azt gondolom, hogy az európaiak érdeke is annak a kifejezése, hogy ellenzik a háborúval való politizálást. Ellenzik nem csak a kisállamoknál, hanem különösen a nagyállamoknál. Egy atomhatalom, hogy mondjam, és egy akkora hatalom, mint Oroszország, aki egyébként az NSBT állandó tagja, az nem teheti meg, hogy a nemzetközi joggal szemben ilyen látványosan fellép, a nemzetközi jogot ilyen látványosan megsérti. És előtérbe hozza gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy a katonai erővel való fenyegetést. Ez szerintem különösen egyébként az európai országok számára nagyon fenyegető és nagyon veszélyes, ha erre nem reagálnak. Ne felejtsük el, az érdekszféra politika abban különbözik a befolyási övezet politikáról, hogy a befolyási övezetbe mondjuk azt, hogy önként is be lehet lépni. Tehát például, ugye itt nagyon sokan mondják, hogy az Amerikai Egyesült Államok, a NATO-nak van befolyásoló övezete, meg van az Európai Uniónak is, hiszen a tagjai egy övezethez tartoznak. Igen, ez így van, de mi itt Kelet-Közép-Európában magunk dönthettünk arról, hogy akarunk a NATO-nak meg az Európai Unió tagjai lenni, szavazhattunk róla, eldönthettük, és valószínűleg eldönthetjük azt is, aki akarunk lépni. Ezzel szemben az érdekszféra politika az az, amikor a nagyhatalmak tárgyalják meg egy-egy ország, egy-egy térség hovatartozását. És azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. Mert ha ez így, hogy mondjam, így rögzül és visszakerül az erőszakkal való fenyegetés, a nemzetközi kapcsolatok eszközrendszerébe, akkor ez nagyon rossz hír Európára. Ahogy ön is mondta, mi valóban erősebbek vagyunk katonailag, ha összeadjuk a hadseregeinket és a képességeinket, de politikai szempontból mi 27 tagállamot alkotunk. És ez a 27 tagállam láthatóan nem tud egyetérteni, vagy legalábbis eddig nem tudott egyetérteni abba, hogy legyen egy közös haderő, hogy mit csináljunk, hogy erőkivetítést mutassunk-e a közvetlen környezetünkbe legalább. Mondjuk egy Szíria kapcsán, mondjuk egy Líbia kapcsán, hogy csak olyan legutóbbi konfliktusokat említsem, aminek a közvetlen hatása azt az európai biztonságot fenyegette. Tehát én azt gondolom, hogy elemi érdeke az európai országoknak az, hogy ne térjen vissza a háborúval való fenyegetés és az erőszakkal való fenyegetés, illetve az erőszak alkalmazás és a háború mint eszköz a nemzetközi kapcsolatokba. Arról nem is beszélve, hogy nagy érdeke ez a kelet-közép-európai országoknak, akik között hát nagyon sok olyan van, amit úgynevezett szuverenistának szoktunk nevezni. Én azt értem ez alatt, akik nagyon fontosnak tartják a szuverenitásukat, és hangsúlyozzák a szuverenitásukat, és hangsúlyozzák a területi integritásuk fontosságát, és ezért harcot, konfliktust vállalnak, néha még a saját szövetségeseikkel is. Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben mindazok, akik értéknek tartják a szuverenitást, azoknak az ukránok mellett a helye. Mert most nagyon durván, nagyon erőszakosan az orosz vezetés és az orosz haderő az gyakorlatilag Ukrajna szuverenitását és területi integritását kérdezi.
A NATO keleti szárnyának a megerősítése most ilyen körülmények között mennyire vált indokolta, és ezt egyébként nem szeretné nyilván Moszkva, és többször elhangzott, hogy a NATO azt ígérte, hogy nem fog terjeszkedni kelet felé még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt Gorbacsov idején. Egyébként Gorbacsov tolmácsa cáfolta azt, és azóta már azt is tudjuk, hogy az a kelet, az tulajdonképpen Kelet-Németországot jelentette. Persze sokan hitkérdést csinálnak ebből. Szóval a NATO keleti szárnyának a megerősítése, és hitóhatatlanul beszélnünk kell Magyarországról is, amely, hát fogalmazzunk úgy, hogy azt mondta, hogy nem fog amerikai katonákat fogadni, mert a magyar hadsereg elég erős.
Hát az első és legfontosabb dolog az, hogy én is úgy gondolom, hogy kulcsfontosságon állt a keleti szárnyának megerősítése. Nem csak azért, mert ez Putyin nagyon zavarja, hiszen azt követelte, hogy ez az erősítés fejeződjön be. Mi több azt is követelt, hogy állítsuk vissza ugye azt a helyzetet, ami 97-ben jellemezte ezt a térséget. De azért is, mert megváltozott gyakorlatilag a kelet-közép-európai országoknak, vagy mondjuk úgy, hogy a NATO keleti szárnyának a biztonsági helyzete. Itt közvetlen szomszédságunkban, Ukrajnában egy nagyhatalom, egy regionális nagyhatalom, ami nagyon sok, hogy mondjam, globális képességgel is rendelkezik, gondoljuk, hogy arra, hogy az NSPT állandó tagja, vétóval rendelkező állandó tagja, hogy a második vagy az első legnagyobb atomhatalom, hát gyakorlatilag megtámadott egy kis országot. Ezen azt gondolom, hogy mindenkinek el kell gondolkodnia, különösen egyébként ennek a peremvidéknek, ahol mi élünk. Tehát azt gondolom, hogy mindaddig lehetett vita arról, hogy hogyan lépjünk fel, és érdemes-e megerősíteni, kell-e, megéri-e az ellen. bejelentett is, vagy nem méri meg, amíg a háború az nem volt ténykérdés, és nem volt gyakorlat. Azt gondolom, hogy minden egyes kelet-közép-európai országnak, Magyarországnak is végig kell gondolnia a biztonsági helyzetét. Mi változott ezzel, és azt gondolom, nagyon sok minden változott. Még ráadásul nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a változásnak az eredménye. Ha ennek a változásnak egy megvert Ukrajna lesz, ami nem képes normálisan működni, mondjuk, hogy egy működőképtelen államként funkcionáló Ukrajna, az biztonsági tekintetben nem csak Ukrajnát, magát, nem csak Oroszországot, de gyakorlatilag a kelet-közép-európai NATO szárnyat is érinteni fogja. Az ilyen mondjuk azt, hogy országok szervezetbűnözést különböző ellenőrizetlen az állami erőszak monopóliumot megkérdőjelező katonai szervezetekkel, terrorista szervezetekkel szoktak kitűnni a normál államok közül. És amennyiben ilyen Ukrajna jön létre, az nem csak Oroszországot fogja érinteni, hanem minket is, amire azt gondolom, hogy fel kell készülni.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy hajnal óta háború van egy szomszédos országban. Itt a szerkesztőségben nagyon sokat beszéltünk a mai nap folyamán arról, hogy hogyan kell tálalni a jelenlegi helyzetet, és egyetértettünk abban, hogy nagyon fontos az, hogy ne keltsünk pánikot, és egyáltalán nem a pánikkeltés a célja ennek a beszélgetésnek, vagy nem az volt a célja ennek a beszélgetésnek sem, és nem ez a célja a következő záró kérdésnek sem. Románia kérte a 4-es cikkely aktiválását, a NATO szerződés 4-es cikkelyének az aktiválását, amely ugye azt írja elő, hogy a felek tanácskozni fognak egymással, valahányszor bármelyikük véleménye szerint a felek egyikének területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti. Klaus Iohannis államfőnk ma elmondta azt, hogy Románia nem fog belekerülni ebbe a katonai konfliktusba, a NATO védőernyője egyébként pedig megóvja, maximálisan garantálja Románia biztonságát. Hátradőlhetünk és nézhetjük azt, hogy mi zajlik légvonalban a román határtól, teszem azt 150 kilométerre?
Azt gondolom, hogy Románia nagyon jól tette, hogy összehívta vagy él ezzel a lehetőséggel. Igen, Románia az egyik olyan NATO tagország, amelynek mondjuk azt, hogy mindenféleképpen újra kell gondolnia, vagy meg kell gondolnia, vagy meg kell vitatnia ezt a helyzetet. Nagyon hangsúlyoznám, fontosnak tartom jelezni, nem fog kiterjedni ez a konfliktus a NATO tagországokra. Nem gondolom, hogy akár a NATO, akár a Oroszország, hogy mondjam, ezt szeretné, vagy eddig akarna eljutni, mert az közismerten az egy nagy, hogy mondjam, hát valószínűleg a jelenlegi még nagyobb háborút indulnána. De nagyon fontos, hogy a NATO és az egyes NATO tagok reagáljanak és megbeszéljék azt, hogy mit kell csinálni. Én azt gondolom, hogy a NATO következő ülésén minimum dönteni kell arról, hogy hogyan fogjuk megerősíteni, vagy hogyan fogja megerősíteni ezt a térséget a NATO, milyen lépéseket tesz, hogy milyen diplomáciai lépéseket tesz arra, hogy jelezze elégedetlenségét az orosz vezetéssel, milyen módon próbálja gyakorlatilag, hogy mondjam, szégyenpadra ültetni, elszigetelni azt a politikai vezetést, ami agressziót követett el egy szomszédos országgal. Emellett azt is gondolom, hogy vita lesz arról is, hogy hogyan támogassa Ukrajnát a NATO abban az esetben, és ezt nagyon fontosnak tartom, ha addig még létezik ukrajnai ellenállás. Tehát nem tartom kizártnak egyébként azt sem, hogy ez a putyini háború, ez gyakorlatilag megsemmisítő vereséggel végződik Ukrajna számára. Különösen akkor, ha mind a hadsereg, mind pedig a politikai vezetés megbukik. Már a hadsereg vereséget szenved, a politikai vezetést pedig letartóztatják vagy likvidálják. Ugye amikor arról beszélek, hogy ez egy rezsimváltó, hát vagy rezsimváltást célzó háború, akkor erre is gondolok, nem véletlen egyébként, hogy az egyik fő célja ennek a mostani műveletnek az Kijev elfoglalása. Kijev elfoglalása Zelenszkij elfoglalása miatt, Kijev elfoglalása egy új politikai vezetés kijelölésére, és Kijev elfoglalása szimbolikusan azt gondolom, hogy Putyin orosz zászlót kíván fölhúzni Kijevben, jelezve azt, hogy ő ott az úr. Tehát azt gondolom, hogy mindezek olyan események, amelyek magukkal hozzák azt, hogy a NATO-nak reagálnia kell, általában nyugatnak reagálnia kell. Bár nem lesz valószínűleg a NATO, biztos nem lesz a NATO harcoló fél. De aztban is biztos vagyok, hogy a NATO-nak, amíg van remény az ukrán ellenállás támogatására, támogatnia kell ezt az ellenállást a betolakodókkal szembe, támogatni tudja információval, támogatni tudja esetleg fegyverekkel, ahogy eddig is támogatta, támogatni tudja diplomáciailag, támogatni tudja pénzügyileg, támogatni tudja azzal, hogy befogadja az ukrán menekülteket. Tehát számtalan módja van annak, hogy a nyugat háborúba való keveredés nélkül kifejezze a szolidaritását és az elkötelezettségét Ukrajna és az ukrán társadalom mellett.
Legyen ez a végszónk dr. Tálas Péternek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének a vezetőjének. Köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt, és segített tisztában látni ebben a háborús helyzetben.
És köszönöm a lehetőséget.